naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádzást kívánunk mindenkinek. Péntek van, Fintech világa. Szuppán Márton, a PIK alapítója, tulajdonos, és Klocsák Attila, a Blokkbend CEO-ja vannak itt a stúdióban. Mi mindenről beszélünk ma. Kriptopiacok, STFH rendelet, gratulálunk a Mika engedélyhez, ugye? Majd az is benne lesz. Ez a Mika, ez már sokszor szóba került a Revolutnál is, de már szerintem a Blokkbendnél is volt erről egyszer szó. Még akkor az engedély előtt voltunk. Na de tessék már.
Így, figyelj, ezeket, amiket elmondtál, ezekről mind fogunk beszélgetni ebben a sorrendben, vagy lehet, hogy valahogy közben megkeveredik majd kriptopiac. Mindenképpen SCFH téma is szóba fog kerülni, ugye erről beszélgettünk valahogy decemberben is, azt hiszem egyet, vagy ilyen évvége felé, hogy mi fog ezzel az egésszel történni. Nyáron is beszéltünk róla, mert hát azért a tavalyi év az hangos volt ettől az egész sztoritól. Néhány kriptoszolgáltató bejelentette, ugye, hogy levonul a magyar piacról. Emellett egyébként lehet látni olyan kriptoszolgáltatót, a Bitpandát, aki meg szétóriás plakátolt az országot, hogy ha kripto, akkor Bitpanda.
Itt vagyunk mi, igen.
Amúgy erre is olyan kíváncsi vagyok, Attila, hogy mi a ti meglátásotok piaci szereplőként, vagy ennek a szegmensnek a szereplőjeként, hogy van, aki fejvesztve menekül, van, aki meg óriás plakát hadjáratot indít, hogy ez most akkor hogy is van. És igen, a Blokkbendet meg mindig szívesen látjuk vendégül, egy szuper magyar sikersztori, vagyis egy magyar hátterű sikersztori. Több szempontból az első Mika engedéllyel rendelkező cég több területen. Úgyhogy úgy ezekről, és főleg Attilát
hallgatnám. Igen, az szó, igen. Na jó, mondom akkor a hírt, ez ugye december közepén jött le a fintech.hu. Magyar csapat által vezetett Blokkbend kapta meg Lettország első hivatalos engedélyét kriptoeszköz szolgáltatások nyújtására. 24 végén élt belépett Mika rendelet alapján megítélt engedély nem csak lett, de teljes uniós működésre is feljogosítja a céget. Ugye?
Így van.
Ez a lényeg, nem? Ez az utolsó tagmondáció a lényeg. Igen. Gratulálunk. Igen. Nem volt könnyű, ugye?
Nem. Meg szokták tőlünk kérdezni, hogy mennyi időbe telt maga a Mika engedélynek a megszerzése.
2 év, én azt mondanám, nem?
És azt szoktuk rámondani, hogy 8 év, mert hogy azóta létezünk. 8 éve létezünk, és igazából minden kellett ahhoz, hogy ezt be tudjuk futni. Látható, hogy brutális változáson ment át az európai piac. Ha 1 évvel ezelőttre nézünk, akkor körülbelül 3000 olyan vállalkozás volt, olyan cég volt az EU-ban, akik bejelentett módon kriptóval foglalkoznak, és ezeknek a száma ez most a 100 magasságát éri el, ami azt jelenti, hogy van még egy fél év bizonyos országokban, ahol még lokálisan lehet tevékenykedni a helyi engedélyekkel, és ahogy ezek kifutnak, akkor én azt gondolom, ahogy sejtettük, hogy olyan 100-200 közötti szereplő fog maradni az európai piacon a 3000-ből.
Ez vérfürdő vagy tisztulás?
Mindkettő. Uh-huh. Tényleg mindkettő. Hogyha azt nézzük, hogy ha a vérfürdő részét nézzük, akkor azt lehet látni, hogy a világ legnagyobb forgalmú kriptotőzsdéje nem kapott ilyen engedélyt Európában sehol. Ők azt gondolom vérfürdőnek élik ezt meg, teljes joggal. Tisztulás pedig olyan szempontból mindenképpen, hogy azért a kriptopiacon volt nagyon sok olyan vállalkozás, olyan szemlélet, akik nagyon-nagyon távolról sem ismerték azokat a EU-s pénzügyi könyveléssel kapcsolatos, és minden igazán a pénzügyekkel kapcsolatos normákat, mind IT, mind jogi, mind compliance oldalról, és hát mi egy olyan kivétel vagyunk, mint látszik ebből a 3000-ből, benne vagyunk abban a szűk klubban, akik azért tényleg az első pillanattól kezdve olyan háttérből jöttünk mindannyian, amivel egyébként ezt fel tudtuk építeni. Az első pillanattól kezdve nagyon compliant és nagyon átlátható módon működtünk. Az első pillanattól kezdve például volt eurókapunk, amiről azért nagyon sok mindenki ezt nem mondhatja el, és mindvégig volt a 8 év alatt mindez idegáig eurókapunk, ezután meg ugye ez nem is kérdés, hogy ez veszélyeztetett lenne, mert hogy egy olyan engedélyt szereztünk, ami
All in
abszolút, tehát egész Európára rendben van.
Nekem az forog itt a fejem, amióta kimondtad Attila ezt a 3000 versus 100-as számot, ez nem egy nagy matek, nagyjából ez a 3%, vagy ha másik oldalról nézzük, akkor a
97.
Így van, 30-szoros sára nőtt ennek a SaaS szolgáltatónak a piac mérete, ami szerintem azt gondolom, hogy az évtized befektetése volt ennek a SaaS szolgáltatónak az, hogy a Mika engedély megszerzésébe beruházott és megcsinálta. Tehát ennél jobb befektetési lehetőség szerintem nagyon kevés volt az elmúlt időben talán. Ha az elmúlt néhány évet nézzük, akkor még magánál a bitcoin hozamánál is egy lényegesen jobb befektetés.
Megint dicsértem a kabátját, amikor bejött a
abba beruházni, hogy egy ilyen engedély meglegyen, mert tényleg utána kinyílik az egész piac. Nyilván azért ez fog konszolidálni, gondolom, tehát hogy a 100-ból lesz majd 200-300, de 3000 valószínűleg nem.
Igen, egy kicsit úgy érzem, mint be akarna fektetni hozzánk egyébként, hogy beszélgessünk.
Ami mindig így szokta kezdeni.
Ugye? Igen. Nagyon drágák lettünk, igen, így van.
És most ezt érzed is? Ha most a Marcit vizionált, azt már érzitek is egyébként?
Érezzük. Hát azzal az üzleti modellel, amivel mi futunk, azzal nagyon-nagyon kevés szereplő, kis túlzás egyet tudnék mondani még egész Európában, amivel mi futunk, és... Ez azt jelenti, hogy önmagában a kriptópiacnak van egy extrém növekedési potenciálja. Ha megnézzük most Európát, én nem hiszem, hogy egy 5-10 iparágnál több egyébként az elmúlt 5 évben, vagy a következő 5 évben jelentősen tudna növekedni az európai piacon. A kriptó az benne van ebben az 5-10-ben. Mindenféle trend és mindenféle szám ezt mutatja, és a szabályozással borzasztóan nyílik az olló. Különböző kutatások szerint 10-30% közötti lehet számítani éves szinten a kriptópiac növekedésére az EU-ban. Ezen felül a kriptópiac önmagában, hogyha csak kapitalizációt nézünk, és ha csak erre az oldalon nézzük, akkor egy 10 évvel ezelőtt 7-8 milliárd dolláros kapitalizációja volt, egy 20-20 januárjában volt egy 130-24 januárjában volt egy 800 milliárd dolláros kapitalizáció, ma meg van egy 3 trilliárd feletti kapitalizációja. Tehát önmagában a piac is borzasztóan nő, az emberek, akik részt vesznek ebben, a személyek is borzasztóan nőnek, és ezáltal extrém lehetőségek vannak, és extrém lehetőségeink vannak nekünk is, úgyhogy igen, nagyon-nagyon kivételes helyzetben érezzük magunkat, és ezek a számok természetesen rajtunk is átfutottak a fejünkön, hogy hú, basszus, ez tényleg.
Előbb-utóbb kopognak.
Ja, nagyon sokan kopognak. Nagyon sokan kopognak már most, azért ez a decemberünk, ez nagyon sűrűre sikerült. Üzleti oldalról is, és a belső működési oldalról is, ugye itt most van egy átállásunk. Úgyhogy az egyik cégből a másikba, és ez egy, hát kevés kollégának volt karácsonya, és azután is köszönöm nekik.
Igen, ez a mosoly, amióta bejött a stúdióba, ez most már eléggé kezd terhes lenni a számunkra, mert széles igen, mosoly. Igen. Jó, az STFH rendelet, szóval most így minden licenszetek így megvan, tehát most már nem kell semmi, tehát ez a Mont Blanc, vagy nem tudom.
Igen, ez úgy néz ki, hogy az, mert megszerzed, ez is ugyanolyan passportinggal működik, mint egy banki engedély az EU-ban. Megszereztük Lettországban elsőként. Egyébként nagyon nagy köszönet nekik, tényleg egy nagyon, nagyon piacbarát és egy nagyon, nagyon értelmes eljárásra mentünk keresztül. Minden pontjában értettük azt, hogy mi miért történik, és figyelembe lettek véve üzleti megfontolások is, és ez egy nagyon...
De nagy jó ilyet hallani, hogy ilyen is van, ez jó, nem?
Hát ezeknek az országoknak a felügyeleteiről mindig ilyesmiket hallottunk, de abszolút mindig jó ezt hallani onnan meg.
Igen, és ennek ellenére is egyébként ez akkor, tehát ha nettó nézzük, amúgy azért ez egy, ott van egy ilyen előzetes eljárási történet, csak visszacsatoljak az előző kérdésedre, hogy ne vicceljem el, valójában 8 hónap volt körülbelül, 7-8 hónap volt, mert egy előzetes eljáráson is át kellett mennünk. Maga az engedély megszerzése ilyen szempontból. Úgyhogy ezzel egyébként én azt gondolom nagyjából lehet számolni, de azért hangsúlyozom, ez egy olyan mértékű és nehézségű engedély, komplexitású engedély, komparitíva egy elektronikus pénzintézetivel, vagy egy ehhez hasonló pénzügyi típusú engedélye. Úgyhogy ez egyébként nem számít.
Ez mennyi időre szól? Mert mostanában ezek az érdekes kérdések, hogy egy-egy dolog mennyi időre szól? Egy évre, örökre, vagy nem tudom, ez hogy van, hogy visszavonásig.
Igen. Amit senki nem akarja ezt.
Ja, most megcsinál nekünk a jó beszállóárat.
Visszavonásig szólnak ezek az engedélyek. Van egy érdekes anomália, ha már itt vagyunk és beszélgetünk, hogy ugye az ESMA oldalán lehet látni, hogy ezek a cégek, ezek milyen tevékenységet hol végezhetnek az EU-ban. Tehát mi is passzportáltuk mindenfele. Az EU-n kívül még egy pár országra vonatkozik jellemző például Norvégiára vagy Izlandra, Svájcra viszont már nem, mert ott külön rezsim van. És van egy olyan érdekesség, hogy hát lehet, hogy ma már ez éppen változóban van, de december 5-i állapot szerint mondjuk Romániában nincs kinek kiküldeni ezt a kérést a lett felügyeletnek, mert hogy nincs kijelölve az a hatóság. Az ESMA szerint már szolgáltatunk Romániában, de a hatóság az nincs, aki ezzel foglalkozna ott helyben. Fun fact.
Hát de hogyha nem mondanak nemet, amire nem mondanak nemet, akkor lehet csinálni, nem?
Nekünk azt mondták, hogy lehet.
Igen.
Ez most a ti életetekben, oké, remekül sikerült a december, ez mit jelent? Tehát most akkor hogyan tovább? Termékfejlesztésben bármilyen? Vagy most ez annyira kényelmes helyzet, hogy hát most mindenki kopogtat
úgyis. Nem, borzasztóan.
Jó, hát alát kérdeztem most, hát én sem gondoltam, hogy persze.
Hát a mindenki kopogtattal egyébként annak az a másik oldala, hogy valamilyen módon tudnunk kell az erőforrásainkat szervezni, növelni és priorizálni ezeket az igényeket. Jövünk ki új termékkel, mire ez a műsor hatásban kerül, már éles is lesz ez az új termék, ha jól sejtem, és folyamatosak a termékfejlesztések. Házon belül szeretnénk a lehető legdobozosítottabb kriptokibocsátási struktúrát létrehozni, ami azt jelenti, hogy az európai közép- és nagyvállalatok, illetve bizonyos esetekben akár induló cégek is tudjanak nálunk könnyen, rajtunk keresztül könnyen kriptót kibocsátani, és azt az egész EU-ban egyébként a piacra vinni és forgalmazni. Nagyon sokféle üzleti modellt azonosítottunk már eddig is, és láttunk a piacon, és van egy pár olyan, amit előre veszünk. Vannak nagyon jó lehetőségek nagyvállalatoknak egyébként lojalitás és marketing szempontjából a piacot elérni kripton keresztül, tehát ez egy nagyon jó közösségépítő eszköz a nagy retail üzletláncoknak vagy brandeknek. Ezen kívül vannak olyan jó modellek, amikben olyan szolgáltatók, akik jelenleg is inkubensek az adott piacukon, tudják növelni a bevételeiket a saját kripto kibocsátásával. Tehát rajtunk keresztül nagyon könnyen elérhető lesz az, hogy egy vállalkozás számos, tényleg azt hiszem tegnap írtuk fel, hogy 81 változója van egy nálunk kibocsátott kriptoeszköznek, majd régen írtuk fel, csak tegnap kategorizáltuk, priorizáltuk ezeket a lehetőséget. Nagyon-nagyon sokféle üzleti igényt ki tud elégíteni, hogyha egy vállalkozás önmaga kibocsát egy kriptoeszközt.
Ez most a magyar piac, az mekkora szelet lesz ebből az uniós piacból nektek? Mennyire izgalmas ez még?
Nagyon. Hát a szolgáltatási központunk az Budapesten van, a kollégáknak a markáns része Budapesten ül, természetesen a Baltikumban is ülnek nagyon fontos, és számosságában is jelentős kollégák, de ettől függetlenül mi magyarok vagyunk, itt azért nagyon jó elérésünk is van. Én azt gondolom, hogy Magyarország nekünk mindenképpen nagyon fontos, a piac szempontjából is egy érdekes pont, mert üzletileg azért innen erőteljesen tudunk növekedni, ezért egy csomó olyan üzleti modellt azt itthon tudunk jól tesztelgetni, amit aztán Magyarországon kívül pedig ki tudunk vinni az EU-s piacra, és elég izgalmas magyar vállalkozói réteg van ilyen szempontból, akik elég innovatívan állnak ezek a kérdések, ez legalábbis minket megtalál ez a réteg, és nagyon sok ilyen jellegű beszélgetésünk van.
Egy ilyen uniós listán, vagy ilyen hőmérőn hol helyezkedik el Magyarország kripto piac érettségben, nem tudom, hogy kell ezt jól fogalmazni.
Van egy pár statisztika, meg kutatás azzal kapcsolatosan, hogy itt Európában hogy néznek ki a kriptós ügyfelek. Más csoportok, vannak eltérések kelet és nyugat-európa között természetesen, de amúgy a kelet-európai országokra egy picivel nagyobb növekedést jósolnak, mint a nyugat-európaiakra. Ott egy kicsit már jobban beérett azokban a rétegekben a kriptónak a használata, akik erre fogékonyak. De válaszolva a kérdésed mögötti kérdésre, és még eddig nem beszéltünk erről, az a kriptopiaccal és Magyarország kriptopiaccal kapcsolatosan is nagyon nagy szerepet fognak játszani az intézményi tőkének a döntései. Azt tisztán látszik, hogy vannak olyan országok, ahol a kriptóba való intézményi tőkebefektetés az elindult már akár már évekkel ezelőtt, még Európában is van ilyen ország. El fog jönni az idő, ez nyilván természetesen a magyar étvágytól függ, az intézmény étvágytól függ, de el fog jönni az idő, amikor az ember a betétjét, amit betesz a bankba, azon, annak egy kis része a nap végén a kriptopiacon köt ki. És hogyha megnézzük, hogy ezt levetítjük mondjuk globálisan ennek az egésznek a jelentőségét, akkor ez a mondjuk akkor ez a 3 trilliárdnyi piaci kapitalizáció, ez nagyon sokszorosa lehet, mert mondjuk a részvénypiaci kapitalizációnak a 3 trilliárd az mindig szerintem a 2%-a körül mozog. Tehát hogyha a kriptopiac csak felnő a tőkepiacoknak a 10-15-20%-ára, még akkor is előtte van egy 5-10 szerezés.
Szerintem egy picit ilyen zárásként beszéljünk az új magyar helyzetről, amit ugye az elején is említettem itt az SZFH szereplésáról, meg szerepéről, hogy ugye beszéltünk erről két adásban is. Én elmondtam ott a meglátásaimat, meg véleményemet, meg amit próbáltam objektívan megfogalmazni, amit lehet látni a piacon, meg tudni a piacon, de azért most láttunk olyat, hogy vannak szolgáltatók, akik tényleg kiugrottak, kivonultak nagyon hirtelen erről a piacról. Hogy ti ezt hogy kezelitek, vagy mi a meglátásotok ezzel az egész tranzakcióvalidátori új szerepkörrel kapcsolatban?
Ez egy nagyon markáns belépő volt a magyar állam részéről a piacba. Azt látom, hogy mivel ennyire markáns volt, ugye BTK-t és minden egyebet is érintő történetről van szó, ezért sokan megijedtek. Aztán kijött az STFH rendelet, és az STFH rendeletnek egyébként az első kivétele, ami azt jelenti, hogy ha valójában nem kész pénzt a tranzakcióért, ami üzletileg azért elég nehezen kezelhető hosszú távon.
Ahogy viszont a szupánul mondani, az ingyen ebéd, igen, az idő után
igen, véget ér, igen. Azt lehet azért látni, hogy bizonyos szolgáltatók élnek ezzel a kivételi lehetőséggel. Sok szolgáltató pedig nem.
De ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag aki él vele, az azt mondja, hogy inkább megéri kiverésre játszani, és inkább egy ideig ingyenessé teszi a tranzakciós szolgáltatást, mert többbe kerülne kivonulni, aztán akadott esetben visszavonulni, mint egy ideig inkább kivárni, és mondjuk fölépíteni egy rendes exit stratégiát, hogyha esetleg úgy döntenek, hogy mégis kivonulnak, vagy egyébként utána újraindulni normálisan. Tehát itt elmögött ez lehet a gondolat?
Én azt gondolom, hogy igen. A validátorhoz való kapcsolódás, integráció után viszont már ők fognak tudni Magyarországon is.
Tehát akkor kivárásra játszanak?
Működni. Úgyhogy igen. Abszolút kivárásra játszanak. Ugye már van Magyarország van egy engedélyezett validátor, amivel ha leszerződik a cég, akkor tudja ezt a tevékenységet végezni. Természetesen mi is felvettük velük a kapcsolatot, de ezen túl az üzleti titoktartás engem köt, úgyhogy nem tudok a részletekről nyilatkozni.
Nagyon szépen köszönjük. Klocsak Attila blogban CEO-ja volt itt, és Szupán Márton a PIK alapítója, akkor adás után az üzleti tárgyalást lefolytatjuk majd. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.